kegyelem népünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi úrunktól, a Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassuk meg, kedves testvérek, Isten igéjét, úgy, amint azt megírva találjuk Máté evangéliumában, a 18. fejezet, 15. versétől kezdve a következőképpen. Jézus ezt mondja, ha vétkezik atyád fia, menj el hozzá. Ínyzd meg négy szem közt. Ha hallgat rád, megnyerted atyád fiát. Ha pedig nem hallgat rád, védj magad mellé még egy vagy két ember, hogy két vagy három tanú szava erősítsen meg minden vallomást. Ha nem hallgat rájuk, mondd meg a gyülekezetnek. Ha pedig a gyülekezetre sem hallgat, tekintsd olyannak, mint a pogány vagy a vámszedő. Bizony mondom néktek, amit megkötök a földön, kötve lesz a mennyben is. Amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is. Amen. Kedves testvéreim, az Úr Jézus Krisztusban, küzdelem az emberért. Ez a gondolat vágott belém, amikor az előbb felolvasott igeszakaszt otthon elővettem, hiszen nem másról van szó, mint arról, hogy vessük el azt, ami számunkra kellemetlen, kényelmetlen, és induljunk el gyülekezeti társunkért, telebarátunkért, küzdjünk érte. Nem az ötöd eszembe, hogy fegyelmezzük meg, járassuk le, hanem az, hogy küzdjünk érte. Jézus egész élete egyébként ez volt. Amikor járt faluról falura, egyik házról a másik házra, akkor ez egy küzdelem volt, ami ott csúcsosodott a Golgotán. Küzdött azokért, akikkel találkozott. Vég nélkül lehetne sorolni a példákat. Talán Péterről több momentumot is elmondanék. Amikor először találkozik vele Jézus, akkor Péter ugye abban a lelki állapotban van, hogy ő semmire sem méltó, ő bűnös ember, ő egy elveszett ember, és ő semmit nem várhat Jézustól, és akkor ennek a Péternek mondja Jézus, hogy ne félj, ezen túl emberhalált leszel. Aztán, amikor Péter abban a lelki állapotban van, hogy én vagyok az erős, aki megváltom az egész világot, sőt, Jézus is meg fogom menteni, nem eshet meg az, hogy ő haljon meg, majd én halok meg helyette, akkor azt mondja neki Jézus, hogy Simon, Simon, Jónas fia, a sátán kikért titeket, hogy megrostáljon, mint a búzát, de én imádkoztam érted, hogy el ne fogyatkozzék a te hited, és majd, ha megtérsz, akkor menj el, és erősítsd a te atyád fiait. Aztán gondoljunk arra a Péterre, aki már a feltámadott Jézussal találkozik. Mennyi minden túl lehet már Péter? Túl azon, hogy elveszett vagyok, senki vagyok, aki nem vagyok méltó semmire. Túl van az önbizalmon, hogy én vagyok, aki megmentem Jézus. Az életemet adom érte. És akkor Jézus megkérdezi, hogy szeretsz-e engem, Péter? Akkor ez a Péter, aki ennyi minden túl esett már, azt mondja, hogy Uram, te tudod. Itt én már nem fogok semmit sem mondani, nem fogok bizonygatni semmit, egyedül te tudod, hogy mi van bennem. És így bízza meg aztán az ekkor megtérő Péter Jézus azzal, hogy legeltesse a bárányait, vezesse a juhait, vezesse azokat, akik benne bíznak. És aztán ez a Péter meg is teszi ezt, pünkös napján, micsoda monumentális, erős ige hirdetéssel bátorítja azokat az embereket, akik hallgatják, hogy ne féljetek, a Szentlélek ajándékát veszitek valamennyien, akik bíztok. Szabaduljatok meg végre ezt az elfolyó nemzedéktől. Ott van, legelteti a rábízott bárányokat. És 3000-en hallgatnak erre a prédikációra. Aztán lehetne sok-sok példát itt mondani, amikor azt mondja a bűnös nőnek Jézus, hogy meg van a bocsánatva, tehát bűneit összetört a vétke alatt, akkor tudja, hogy így kell harcolni érte, biztatni, hogy el van törölve, el van feledve. Akik oda mennek, hogy megkövezzék ezt a nőt, azoknak azt mondja, hogy aki bűntelen közületek, az vesse rá az első követ. Értük, úgy harcolt Jézus, hogy vigyázzatok, ti ugyanabban vagytok vétkesek, amiért követ akartok rá dobálni, vagy szavakot akartok rá dobálni. A vallásos felelősöket pedig úgy inti Jézus, úgy harcol értük, hogy jaj nektek farizeusok, akik azt hiszitek, hogy azért fogtok meghallgattatni, mert ezt is ezt teszitek. Vagy a gazdag embernek azt mondta, hogy menj el és hozd el a vagyonodat, és akkor lesz majd kincs a mennyben. Nem mondja azt, hogy jaj, de jó, hogy jöttél már. Olyan nagy szüksége van az egyházak a te adományodra. Te fontos vagy. Nem a kincsed. Hozz szép. Vagy amikor Júdás jön, akkor azt mondja, hogy barátom, miért jöttél? Csókkal árulod az ember fiát. Még ott abban a pillanatban is harcol Júdásért, hogy leessen a tantusz, hogy mi is történik. Hogy Júdásnak lehetősége legyen Jézushoz fordulni bocsánatért. Amikor azt a igét olvastam Pál apostoltól az oltár előtt, hogy mennyire vágyódik arra, hogy együtt legyen a filipiekkel. Mennyire vágyódik és imádkozik azért, hogy ismét találkoztassanak, és mennyire ott van, hogy át szeretné őket ölelni. Arra gondoltam, hogy bármi is így küzdenénk egymásért. De Pál így küzd a börtönben a filipiekért. Az üldöztetés követette. Bár így tudnánk mi is mondani, hogy úgy vágyom már a másik emberre, testvéremre. Úgy szeretném már átölelni. És így hordozom imádságban. Mennyi minden történne. Mi a valóság? Volt egy kínai vallásbölcs, akit Konfuciusnak hívtak, és ő azt mondta, hogy a sima modor és a hízelgő szó ritkán az erkölcs jele. Azt hiszem, hogy pont arra hivatkozunk, hogy keresztények vagyunk, hogy nekünk szépen sima modorral el kell mindent rendezni. Nehogy kiderüljön valami baj. Jézusra nem volt jellemző. Lehet, hogy bárdatlannak tartották sokan, hogy merészel Pilátussal vitázni, hogy honnan van az ő hatalma. De amikor azt mondja, hogy neked nem lenne hatalmad rajtam, hogyha onnan felülről nem adatott volna, és ugye nem a Cézárra gondolt Jézus, hanem az Istenre, akkor Jézus harcol Pilátusért, ember térj észhez, a te hatalmad nem önmagadban van, akármikor lecsúszhat. Igen, bárdalatlan volt Jézus azért, mert harcolt az emberekért. Mindenkiért. Kivétel nélkül. Ő küzdeni jött, értem és érted. Azt mondja egy másik bölcs. Saját silányságom tudata egyáltalán nem békít meg mások silányságával. Szívből utálom, amikor az emberek testvéri érzéssel vannak egymás iránt, mert kölcsönösen ugyanolyan aljasságot fedeznek fel egymásban. Ismerjük nagyon jól ezt az érzést. Felfedezem, hogy a másik is aljas, jaj de jó, mert én is aljas vagyok. Egyetlen út van, hogy már hogyha meg akarunk menekülni, hogyha ki akarunk kerülni a kározatnak a vetedelméből, küzdeni az emberekért, mert ez küzdelmet jelent önmagunkért is. Amikor küzdünk a másik emberért, mert felfedezem a silányságát, akkor felfedezem a saját silányságomat is. Amikor felfedezem, hogy én aljas vagyok, felfedezem, hogy a másik is aljas, nem azért, mert lenézem, küzdeni akarok érte. Küzdelem a másikért és küzdelem önmagunkért is. Azt mondja Jézus, hogy így indulj el. Hát erről szól ez az ige, amikor azt mondja, hogy menj el. Az étkezik atyát, hogy a menj el hozzá. Nincs benne négy szem közt. Sorrendet állít fel Jézus. Először négy szem közt. Kényelmetlen dolog megtenni. Kényelmetlen dolog, mert lehet, hogy kiderül, hogy nem igaz az, amit mondtak róla. Kettő. Lehet, hogy én is hibás vagyok benne, és akkor kiderül ez. Semmiképpen nem egyszerű dolog, nem is nagyon gyakoroljuk. Csak akkor az a kérdés, hogy mennyire veszem komolyan Jézusnak a szavát. Aztán kényelmetlen dolog azért is, mert képes a kimenetele egy ilyen beszélgetésnek. Félünk attól, hogy a másik meg fog keményedni. Ha sima modorral, ízelgő szóval, erkölcstenül elleplezem a dolgokat, akkor megvan az esélye, hogy igaz, hogy hűvösen, hidegen, de csak megvan a kapcsolat közöttünk. Aztán ott van a másik kérdés, hogyan mondjam el? Nyilván, hogy nem magas lóról, hanem úgy, mint aki saját magam is tisztában vagyok a silányságomnak, a bűneimnek. A kereszténység nem azt jelenti, hogy elnézem a bűnöket. Ezzel szokták, hogy ma a tolerancia világában élünk, kenjük el a dolgokat, kenjük el a bűn, a bűn nem bűn. A kereszténység nem azt jelenti, hogy elnézem a bűnöket. A kereszténység azt jelenti, hogy megbocsátom a bűnöket. Azt, hogy elnézek valamit, az azt jelenti, hogy elnézek valamire, és nem veszem észre. Úgy teszek, mintha nem venném észre. Aztán gyűlnek a dolgok a szőnyeg alatt, és utána forra fog bukni. Ez történik meg. A kereszténység a bűn bocsánatból él, nem a bűn elnézéséből. A bűn elnézése szeretetlenség. Meghagyja a másikat a részében. Az ezékieli őrállói feladat nem arról szól, hogy nézzük el a bűnöket, figyelmeztessük a bűnöst. Mert hogyha ugye nem figyelmeztetem, akkor mi történik? Kitől kéri számon Isten annak az embernek a vétkét? Tőlem. Tehát mindenki, aki tud valakiről, hogy valami bűnben van, nem figyelmezteti, kitől fogja számon kérni? Az Isten. Annak a vérét. Hát attól, aki nem figyelmeztette. Nagyon komoly dologról van itt szó. Ítéletet vonok magamra, ha nem figyelmeztetem. Ezért mondom, hogy itt küzdelemről van a másik emberért, küzdelemért magamért. Ehelyett, mivel ezt nem gyakoroljuk, ezért a tisztességtelen formája jön elő, az erkölcstelen formája, a pletyka, amikor ugye a háta mögött, vagy akármelyik politikusról legyen szó, nem négy szem közt, a nyilvánosság előtt a szabad. Ezt gyakorolja a mai ember, legyen gyülekezetben, politikai pártban, bárhol. Ezt gyakorolja. Ez nem a szeretet jele. Sok minden tisztázódhatna a nyíltságban. De hogyha nem tisztázódik, mondja Jézus, akkor menj el, és két-három tanúval erősítsd meg. Tanúságtétel, két-három tanúval vegyél magad mellé. Ez azt jelenti számomra, hogy ne mondj le róla egyhamar. Küzdj tovább érte. Az üdvössége forog kockán. Aztán a következő, vidd a gyülekezet elé. Vidd a gyülekezet elé. Hiszen végső soron, és itt olvasom el azt a igeverst, amit én felolvastam, bár lemaradt a textusról, de nem szabad lehagyni, 18. vers, hogy amit megköttök a földön, kötve lesz a mennyben is, amit pedig feloldotok a földön, oldva lesz a mennyben is, Tehát, hogy végső soron az oldó és kötő hatalom a gyülekezet kezében van. Óriási felelősség. Nem tudom, belegondoltunk, de most gondoljuk bele. A mi gyülekezetünknek a felelőssége az, hogy valakit megköt a bűnében, azt mondja, hogy nem bocsátok meg neki, mert nem bánta a bűnét, mert megátalkodott, és hiába figyelmeztettük, nem változtatja meg az életútját, vagy pedig feloldom, mert azt mondta, hogy megbántam, aljas voltam, és akkor feloldjuk. Nagyon örülünk neked, kedves testvérem, hogy itt vagy közöttünk, itt maradtál. És de jó, hogy az Isten így vezetett téged, hogy megbánt a bűneidet. Óriási dolog. Óriási dolog, hogyha ez működik egy gyülekezetben. De hogyha a kötő hatalomra tesszük a hangsúlyt, mi megkötjük magunkat, mert kutyából nem lesz talonna, mert ilyen nincsen, ha nem ismerjük az Istennek a szeretetét, ha nem ismerjük a kegyelmet, ha nem ismerjük azt, hogy mit tud az Isten elvégezni emberek szívét, nem hisztük el, hogy a Szentlélek tud munkálkodni, ha énekeljük az érdeklő énekben, hogy a Szentlélek járja át forró tüzével a mi szíveinket, de nem hisztük, hogy átjárja, akkor nagyon nagy bajban vagyunk. Kedves testvérek, amikor arról beszél Jézus, hogy intsd meg a testvéredet, védj magad mellé két-három másik tanút, amikor azt mondja, hogy itt a gyülekezet elé, akkor itt nem fegyelmi eljárásról van szó, nem megkurcoltatásról van szó, nem raportról van szó, arról van szó, hogy harcolni kell érte, nem szabad abba hagyni. És amikor azt mondja Jézus, hogy ha nem hallgat a gyülekezetre sem, tekintsd olyannak, mint a vámszedőt, vagy a pogány, ez nem elítélésről szól, hogyan viszonyult Jézus a pogányokhoz, a vámszedőkhöz. Úgy viszonyult, hogy az a legtöbb farizeus és a legtöbb vallásos megszólta, azt mondta, hogy képzeli ez a Jézus, hogy ezzel leül egy asztalhoz? Hogy képzeli? Mit képzel magáról? Nem látja, hogy ez ilyen bűnös? Engedi Jézus, hogy a könnyeivel mossa a lábátok a hajával, törölgesse? Nem tudja, hogy ez az utcasarkokon keresi a kenyerét? Amikor Jézus azt mondja, hogy olyannak tekint, mint a pogány vagy a vámszedők, akkor arról szól, hogy még nagyobb szeretettel kell fordulni afelé, az ember felé, aki ennyire megátalkodott. Páratlanul nyitott volt Jézus ezek felé, az emberek felé. És még egyet jelent ez az ige, azt is jelenti, hogy a saját határainkat védeni kell. Tudni, megvan a határunk abban, hogy mit tudunk megtenni egy emberért, és mit nem tudunk már megtenni. Ha végigjártuk ezt a procedúrát, és nem hallgat senkire, akkor tudnom kell azt, hogy itt vége van az én lehetőségeim. Ez már nem az én felelősségem. Nem kell, hogy gyötörjön, hogy jaj, ezt eleget tettem én. Felelősségem van továbbra is iránta? Nem. Itt már csak az Isten tehet bármit is. Ha nincs meg ez a procedúra, akkor mi történik? Vannak pillangó keresztjén, hogy szállnak egyik gyülekezetről, egyik egyházról a másikra. És nem nagyon találkoztam még azzal, hogy egyik vagy másik lelkét felhívott volna, hogy na, tudok én arról, tudok én erről, tisztázzuk, mi is a probléma? Mi történik akkor, hogyha egyik egyházba a másik egyházba elmegy valaki? Úgy, hogy kritikája van, és nem lesz tisztázva. Az történik, hogy ami a probléma benne van, az viszi máshová, és másút jön elő. Ez olyan, mint a rossz házasság. Egyik házasságból kilép, átmegy a másikba, ugyanúgy viszi a bűneit, és ott rombol. Nem véletlenül mondja Jézus ezt a procedúrát, hogyha lehet színevezni. Kevesekért nagyon sokat kell megtenni, tanít Jézus. És éppen ezért most értjük jól, amit mondok, ne azon gondolkodjunk, hogy hogyan érjünk el embereket, akik kívülállók. Nagyon fontos lenne, hogy elérjük a kívülállókat. De most elsősorban ennek az igének a kapcsán ne arra gondoljunk, hogy hogyan érjünk el más embereket, hanem hogy hogyan érjük el egymást. Arra gondoljunk. Hogyan érjük el egymást? Egy alkoholista, és aztán később ebből kifolyólag hajléktalanná vált, azt, hogy mondta el tegnap a bizonyság tételét egy alkalmon. Kispunhalason nőtt fel, és hajléktalanként egy kartondoboz volt a lakóhelye, és templom bejáratoknál koldult. Nagyon vicces volt, ahogyan elmondta, vagy nagyon érdekes helyzet volt, amikor ott evangélikusok, baptisták, reformátusok előtt elmondta, hogy nagyon utálta a templomba járókat. Azt mondta, amikor mentek ki a templomból, iszonyú morcosak voltak, alig adtak valamit, hogy nem voltak szimpatikusak neki, és aztán elkeveredett a kiskunhalasi református lelkészhez, mondta, hogy saját maga sem tudja, hogy hogyan ment oda, csak egyszer oda ment, hogy segítsen rajta, valamit mondjon neki. És akkor elküldte egy tanfolyamra, ahol a hitnek a dolgairól beszélgettek, és akkor ezt tudta mondani, hogy ide menjél el, ott kapsz enni is. És aztán ott kezdett el benne munkálkodni Istennek a szeretete, Szentléleknek a tüze, és elkerült egy fogyatékosoknak az otthonába rehabilitációra. Ott jött helyre teljesen az élete aztán, és azt mondta, hogy a fogyatékosokat is utálta, mert látta, hogy hát még azokkal is foglalkozik valaki, csak vele nem törődik senki. Ez volt Istennek a humor, hogy akkor tessék, akkor mennyi a fogyatékosok közé, és most Sárospatakon dolgozik kórházban, hajléktalanok között, alkoholisták között. Eljutott azokhoz az emberekhez, akiket utál, akiket morcosnak talál. Most ő benne van a gyülekezetben. Erre gondoljunk, hogy hogyan tudjuk elérni egymást. És nem morcosan mondta el ezt, hanem le volt írva az arcára, az átélt minőségi változás. Ami csak az Isten tud elvégezni. Ennek az Isten tiszteletnek akkor volt értelme, hogyha most elindulunk egymás felé. Még akkor is, hogyha 25 vagy 50 vagy 10 évvel ezelőtt történt valamilyen törés közöttünk. Jézus nem azt kéri, hogy nézzünk el fölötte, hanem azt kéri, hogy Krisztusi szeretettel bocsássuk meg a bűnt. Ez tisztázást jelent. És a bűnnek a kereszt alá vitelét jelenti. Tehát nem az elnézés teszi a bűnt, sem nem az elnézés semmisíti meg a bűnt, hanem Jézus a vére semmisíti meg a bűnt. Ha ez nem történik meg, akkor békétlenség lesz emberek között. Vagy megpróbálhatjuk a kornak az áramlatát, a toleranciát alkalmazni, ami azt jelenti, hogy kenjük el. Nézzünk el fölötte. Szőnyeg alá. Ne is lássuk. De akármelyiket is választjuk, tudjuk. Emlékezzünk rá, hogy Jézus a Krisztusi megbocsátást helyezi a szívünkre. És hogyha valakik egymásra találnak, ha megtörténik ez az egymás találás, mint ennek a alkoholista hajléka a nőnek az életében is, akkor én azt kérem, hogy tegyük róla bizonyságot. Mondjuk el. Mondjuk el. Hogy bátorítson azt, hogy másoknak is lehet elindulni egymás felé. És megvalósulhat az, amiről beszélünk. Az, amiért itt vagyunk. Megvalósulhat a mi életünkben. Imádkozzunk. Urunk Istenünk, Jézus Krisztusunk, köszönjük neked, hogy te eljöttél azért, hogy békességet szerezzél a te halálod, véred, feltámadásod által. Köszönjük neked, hogy mindvégig harcoltál emberekért. De ez nem a múltban volt, hanem ma is. Mindvégig harcolsz, értem, és mindenkiért, akik itt ülünk. Harcolsz, értünk. Kerül, amibe kerül, a kereszt a haláláig, harcolsz, értünk. Kérünk téged, hogyha átéljük, hogy megmentettél, akkor mi is harcoljunk egymásért.